Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. február 28-án sugárzott műsorát. Matus János politológussal, katonai szakértővel beszélget a délszláv háborúról Kun Miklós.
Jelenleg 1993. februárjában lát-e kilátást egyáltalán a jugoszláv konfliktus békés rendezésére?
Sajnos ebben a pillanatban azt kell mondani, hogy semmiféle reális esélye nem látszik annak, hogy ezt a konfliktust rövid idő alatt vagy békésen be lehetne fejezni. A szemben álló felek annyira elszántak a háborúban, és olyan sok fegyver van még a volt Jugoszlávia területén, hogy bármilyen erőteljes embargó és külföldi szankciók ellenére még nagyon sokáig tudják folytatni a háborút a szemben álló felek.
Álljunk meg itt egy pillanatra. Az egykori jugoszláv hadsereg Tito idején Európa egyik legjobban kiképzett, egyik legharcedzettebb hadsereg volt. Azt mondhatná erre a rádióhallgató, kérem, könnyű nekik, mert hisz nagy partizán tradícióra tekintettek vissza. Ez a tradíció azonban a történelem kutyainak mélyében alakult ki, a szerbek főleg, a montenegróiak nagyon harcias nemzet lévén. Már Napóleonnal megmérkőztek annak idején a montenegróiak, a szerbek pedig lázadtak rendszeresen az Oszmán Birodalom ellen, a túlerővel vettek fel a küzdelmet. Az első világháború idején rendkívül kemény feladat volt az osztrák-magyar hadseregnek is megküzdeni a szerb hadsereggel. Az első világháborút követően pedig ez a hadsereg lényegében a szerb-horvát-szlovén királyság, vagyis a jugoszláv hadsereg három alkotó elemből állt, a szerb hadseregből és az Oroszország területén küzdő szerb légióból. Az osztrák-magyar hadsereg egykori horvát-szlovén-szerb származású tisztikarból, és a harmadik a nagyon harcias montenegrói katonákból is tisztekből. A montenegróiakat egyáltalán nem érdemes lebecsülni, hiszen a későbbi Tito idején, a későbbi jugoszláv hadsereg tiszti, felső tiszti karának, tábornoki karának jelentős hányada montenegróiakból állt. Na most a második világháború idején pedig újabb erők képezték a hadsereg bázisát, a partizán tisztek, a partizánok. Az 1940-es évek végén az úgynevezett szocialista tábor Szovjetunióval az élén készült lerohanni a Tito vezette Jugoszláviát, ez nem sikerült többek közt azért, mert Tito keményen kijelentette, hogy berendezkedik egy újabb partizán háború, és akkor nyugat is elkezdte katonailag segíteni. Az 1950-es évek végétől már a jugoszláv hadsereg fegyverzete nem csak a nyugati fegyverekből, de főleg szovjet fegyverekből állt. Tito meghal, a hadsereg egyre nagyobb politikai szerepet játszik a kisbirodalom Jugoszlávia egységének a fönntartásában. És itt egy újabb kérdés Matus Jánoshoz. Ez a hadsereg lényegében szerb és montenegrói vezetésű volt, amikor megindult az erózió, és külön válni készült Horvátország és Szlovénia. Milyen erőt képviselt ez a hadsereg?
Ezek a történelmi tradíciók, amelyeket említett, ezek valóban megalapozták a jugoszláv hadseregnek a jelenlegi taktikáját, stratégiáját és az egész szervezetét. Az a tény, hogy a szerbeknek és a többi népnek évszázadokon keresztül szembe kellett állni külső hódító hatalmakkal és védekezni a támadásaik ellen. Ez a tradíció ugye folytatódott a második világháborúval, és a második világháború után kialakult jugoszláv hadsereg lényegében ezekre a tradíciókra épült és ezekre a hagyományokra. A különböző szakirodalmak a népi háború vagy a társadalomvédelmi háború címszóval jelzik azt a háború, azt a felfogást, amely jellemezte a jugoszláv hadsereget. Ennek a lényege az, hogy gyakorlatilag a hadsereg megosztotta a védelmi feladatokat szinte a lakosságnak minden rétegével. A 70-es évektől, mint ismeretes, kialakították az úgynevezett területvédelmi erőket, ami azt jelenti, hogy minden köztársaságban külön-külön megszerveztek egy haderőt, amely párhuzamosan létezett a jugoszláv szövetségi hadsereggel. Nem a jugoszláv szövetségi hadseregnek volt alávetve, hanem a köztársaságok vezetőségének. És ezek a köztársasági területvédő erők gyakorlatilag teljesen függetlenül fegyverkeztek a központi hadseregtől. Ez a folyamat folytatódott egészen, ha jól emlékszem, 1991 nyaráig, amikor a szövetségi hadseregnek a vezérkara eldöntötte, hogy ismét ellenőrzés alá kellene venni a területvédelmi erőket, és egy rendelettel meg is hozta ezt a szabályt, azonban akkor már Jugoszlávia szétesésének a folyamata annyira előre haladt, hogy ennek nem lehetett érvényt szerezni. Itt a beszélgetés során esetleg kitérhetünk majd arra az esetre, ami a magyar géppisztolyoknak a Horvátországban történő szállításával kapcsolatos, az lényegében összefügg ezzel a törekvéssel, amikor a jugoszláv szövetségi hadsereg ellenőrzés alá akarta vonni többek között a horvát területvédelmi erőknek a felfegyverzését is.
De álljunk meg egy pillanatra. 89 nyaráról is vannak adataink, és 90-91 nyaráról, furcsa módon ezek nyári adatok. Hogyan állt fel mégiscsak a föderális hadsereg, ami a tankokat, a repülőgépeket illeti?
Hát néhány számadatot tudok mondani. A jugoszláv szövetségi hadseregnek az aktív állománya az 180 ezer fő volt 1991-ben.
Vagyis összehasonlítva európai relációban korán sem kis létszámú hadsereg.
Nem kis létszámú hadsereg, ez egy erős hadsereg. A tartalékkal együtt, tehát háborús helyzetben, amikor a tartalékot mozgósítják, akkor ez több mint egy félmilliós hadsereggé növekszik. Említettem, hogy létrehozták a területvédelmi erőket is. A területvédelmi erőkről különböző adataim vannak. Az egyik adat szerint az általános mozgósítással mintegy 800 ezres területvédelmi erőt tudtak volna létrehozni. Egy másik forrás szerint 1,5 millió létszámú területvédő erő létrehozására.
Természetesen itt a fiatalok, meg a idős partizánok és egyáltalán a fegyvert forgató férfi lakosság is szerepel ebbe az utóbbi adagunkba. Az adat egy kicsit túlzónak látszik. Igen ám, de ami pedig a nehéz fegyverek, a tankokat illeti.
1991-es adat szerint a szövetségi hadseregnek 1850 tankja, 1073 páncélozott szállítójárműve, 8494 tüzérségi eszköze, 415 harci repülőgépe, 49 szállító repülőgépe, és 5 tenger alatt járója volt, hogy a fontosabb adatokat említsen.
És hát vegyük hozzá még a folyami flottillát, tehát a Dunai flottát és a adriai tengeri partvédelmi erőket. A NATO által kiszivárogtatott adatok szerint a Varsói szerződésnek ugye nem volt természetesen tagja a jugoszláv hadsereg, de a katonai doktrína az azért nyugat ellen irányul, és egy újabb harmadik világháború esetén, persze ezek természetesen elvi spekulációk, olaszok országot készült megtámadni Belgrád Tito idején. Titónak még voltak ilyen ábrándjai is, hogy előbb-utóbb Jugoszlávia helyi konfliktusokba is keveredhet, részben Bulgáriával szemben, Macedónia védelmében, részben esetleg Görögországgal, Albániával szemben, és ilyenkor a területvédelmi erők és a hadsereg közösen védi majd a jugoszláv határokat. De még ezzel kapcsolatban még egy kérdés. Általában a tisztikar létszáma rendkívül magas, és ezek főleg idős tisztek voltak, a partizán küzdelmet megjárt tisztek. Mikor, körülbelül hányban történt a váltás? Mikor váltják fel a fiatal, esetleg nyugati akadémiákon is tanuló tisztek az az idős partizán generációt?
Erre sajnos konkrét számadatokkal nem tudok válaszolni. A jugoszláv hadseregnek a történetét tanulmányozva egy olyan évszámra bukkantam, hogy 1972, amikor állítólag leszámoltak a hadseregben bizonyos nacionalista erőkkel. Tehát azt az időszakot lehet úgy tekinteni, hogy esetleg bizonyos idősebb tábornokokat nyugdíjba küldtek, és fiatalabb generációból vontak be a vezetésbe.
Én is úgy tudom, hogy ez a cezura, és Tito közvetlenül a fiatal janicsárokhoz, a fiatal ezredesekhez, őrnagyokhoz fordult, akikből hirtelen tábornokok lettek. Nagyon érdekes a nemzetiségi megoszlás, a szerb és a montenegrói elem ekkor a horvát Tito támogatásával kiszorítja a muzulmán elemet, a horvát és a szlovén elemet a korábbi mondjuk katonai vezetésből, hiszen korábban csak az számított, hogy ki volt hűséges partizán, most pedig az is számított, hogy Titóhoz személy szerint ki kötődik.
Erre van néhány konkrét adatom. 1991. júniusában az akkori jugoszláv szövetségi hadseregnek 22 horvát tábornoka volt, 12 szlovén és 77 szerb. Tehát az adatokból látható, hogy a hadsereg tábornokainak nagyjából fele szerb származású volt. De hasonló, hogyha az ezredesek vagy az alezredesek számát veszik, ott is hasonló az aránya szerbek javára.
Emlékeztetem a Szabad Európa Rádió hallgatóit, hogy a budapesti stúdióban Matus János politológussal, katonai szakértővel Kun Miklós beszélget. Még egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, és nem is a pikantéria kedvéért, ott volt a híres hírhet Kalasnyikov ügy. Azért Nyugat-Európában főleg, de a magyar sajtóban is tendenciózus hírek terjedtek el, hogy úgymond Magyarország felfegyverzi a horvát hadsereget, mindenféle jánkapusztai hasonlatok jöttek elő. Azért ez a kérdés ennél sokkal összeszedettebb, nem? De bár...
Igen, azt hiszem, hogy ezt a Kalasnyikov ügyet érdemes lenne majd egyszer alaposabban megtárgyalni, és utólag megnézni, hogy mi is történt. Amit említettem, a területvédelmi erők létrehozása után az egyes köztársaságoknak az önálló erői szinte függetlenül fegyverkeztek a föderális hadseregtől, és ilyen módon ellenőrizetlenül óriási mennyiségű fegyver került be a különböző akkori köztársaságokba. És 1991-ben vette észre a szövetségi hadseregnek a vezérkara, hogy ez egy veszélyes folyamat lehet, és ismét ellenőrizni kívánta azt, hogy honnan és milyen mennyiségű fegyverek kerülnek Jugoszlávia területére. És én feltételezem, és emlékeztetni szeretnék arra, hogy különböző dokumentumfilmeket bemutattak a Kalasnyikov üggyel kapcsolatban, amiből az a benyomásom, hogy az egész akkori magyar-horvát fegyverügyletet, kezdve a szerződés megkötésétől, a tárgyalási szakasztól, egészen a szállításig, a szerb katonai elhárítás figyelemmel kísérte.
Nem csak figyelemmel kísérte, de aztán félig meddig kívülről szervezte is. Itt provokatív jellegű vonások is.
Valószínűleg ez sem zárható ki. Emlékeztetni szeretnék arra a híradóra, valamikor 91 októberében mutatta talán be a Magyar Televízió, amelyben bemutatták a szerb híradóra hivatkozva, hogy az akkori horvát hadügyminiszternek a beszélgetéseit a szerb titkosszolgálat lehallgatta, sőt filmre is vette. Tehát ebből feltételezhetjük azt, hogy az egész fegyverügyletet kezdettől végéig figyelte a szerb elhárítás.
Én még ezt hozzátenném ehhez, hogy a tulajdonképpen a Kalasnyikov ügy volumenét tekintve indéktelen esemény, a fegyver eladás vétel a Balkánon már olyan nagy mérvű volt akkoriban, hogy ez volumenét tekintve nem osztott és nem szorzott, ami az erők felkészülését, harcra való felkészülését illette. Jelenleg azonban olyan értesüléseink vannak, hogy éppen Zágráb és Ljubljana az általában a balkáni fegyverkereskedelem centrumaival váltak, és olasz, vagy francia, vagy általában nyugati eredetű fegyverbeszüremkereskedelem közeledik a Balkán térségére. Viszont nagyon érdekes, hogy hagyományosan, még Tito időszakra visszatekintve, a Szovjetunió volt az egyes számú szállító. A Szovjetunió ugye szétesett. A puccs idején, amely meggyorsította ezt az eróziót, a szerb vezérkar és a moszkvai puccsisták napi kapcsolatban voltak. Tehát a három tragikus augusztusi napon szinte égtek a vonalak a Frunze utcai moszkvai vezérkar és a belgrádi vezérkar között. Később nagy csend, snit, és utána pedig olyan hírek érkeznek, hogy a szerb hadsereg a ENSZ embargó ellenére, illetve hát nem a szerb hadsereg, a kis Jugoszlávia hadserege jelenleg, vagyis a föderális hadsereg most is hozzájut a fák országok fegyverzetéhez, főleg Ukrajna és Oroszország fölmerül, mint potenciális fegyverszállítók. Matus Jánosnak mi erről a véleménye?
Konkrét adataim nincsenek, de valószínűnek tartom, hogy Jugoszlávia területére most is nagyon sokan szállítanak fegyvert, hiszen egyrészt ez jó üzletnek is számít, másrészt a különböző történelmi szimpátiák a különböző köztársaságok és a más országok között mintegy feltételezik az ilyen jellegű segítséget. Egy mondattal hagyd térjek vissza arra, amit a Kalasnyikov ügyről mondott. Nekem is az a véleményem, hogy ez egy teljesen jelentéktelen és nagyon kisméretű ügy volt ahhoz képest, hogy akkor már abban az időben nagyon sok külső szállító szállított a különböző köztársaságok területére fegyvereket, Csehszlovákia is többek között, talán még többet, mint Magyarország, csak valahogy Csehszlovákiával akkor ezt a konfliktust a szervezetés jobban le tudta rendezni, mint a magyar vezetéssel.
Tudni, a Skoda gyár fegyvereiből jutott nem csak a horvátoknak, de a szerbeknek is, és egyik fél sem akarta tulajdonképpen, hogy egy csehszlovák Kalasnyikov ügy robbanjon ki a Balkán térségében.
Igen, ez elképzelhető. Most hagyj térjek vissza egy-két mondat elejéig ahhoz, amit arról mondott, hogy a jugoszláv szövetségi hadseregnek milyen volt az ellenségképe, a katonai stratégiája. Én különböző forrásokban arra is találtam utaló adatokat, hogy ők lényegében Szovjetuniót tekintették a legveszélyesebb ellenségnek, és egy szovjet támadásra készülve szervezték meg a védelmet, és ezért van az, hogy Magyarországot a szerb, illetve a jugoszláv katonai elhárítás mindig kitüntetett figyelembe részesítette. Ha visszaemlékszik, nem régen volt ez a honvéd zászlós, vagy törzszászlós, nem emlékszem a rangjára, ez a bizonyos kémügy, aki állítólag Szerbiának, vagy korábban jugoszlávoknak dolgozott. Tehát a szovjet déli hadseregcsoportnak a jelenléte Magyarországon az a jugoszláv katonai vezetés számára mindig is egy aggodalomnak a forrása volt, és mindig nagy figyelemmel kísérték a Magyarországon tartózkodó szovjet haderőnek a mozgását és a katonai felszereltséget.
De ugye ez nem mond ellent annak, hogy Tito, amikor tárgyalt Brezsnyevvel, vagy más magasrangú szovjet vezetőkkel, többek között Grecskó hadügyminiszterrel, erről vannak forrásaink, arra utalt mindig, hogy amennyiben előjön Isten őriz a harmadik világégés, a harmadik világháború, a jugoszláv hadsereg az olasz határon vonul fel, és ott várja be a nemzetközi imperializmus támadását.
Ez nem kizárt, ez elképzelhető, de én azt hiszem, hogy a jugoszláv katonai és a politikai vezetésnek azért mindig volt egy kis ambivalens érzése a szovjetekkel kapcsolatban.
Olyannyira, hogy amikor például Pol Poték zászlót bontottak Kína segítségével Kambodzsában, Jugoszlávia is segítette elején a Pol Pot féle hadsereget különböző módon, és általában Kínával is volt bizonyos katonai összeköttetése Jugoszláviának, tehát Jugoszlávia soha a Kominform ügy után nem vált a Szovjetunió katonai szövetségese, soha. Afrikában is, Dél-Amerikában is bizonyos rivalizálás volt, például a fegyvereladás területén. De hát a félmúltból, a múltból, sőt a jelenből vonuljunk lassan a jövő felé. Jelenleg nem csak polgárháborús helyzettel találjuk magunkat szemben a volt Jugoszlávia területén, de hát egy ilyen általános európai háború szélére egyes hírek szerint sodródott a kontinensünk térsége. Matus Jánosnak mi a véleménye? A boszniai krízis milyen kihívást jelent a NATO számára, az európai közösség számára, és általában a nagyhatalmak számára, ami a katonai doktrinát illeti?
Én nagy aggodalommal figyelem azokat a vitákat, amelyek a NATO-ban és nyugaton folynak általában arról, hogy mit lehetne kezdeni a jugoszláviai polgárháborúval, konkrétan a boszniai helyzettel, és sajnos látok egy nagyfokú bizonytalanságot, vagy nem tudja a nyugat eldönteni, hogy mit is csináljon tulajdonképpen ezzel a válsággal. Az egy örvendetes tény, hogy az Egyesült Államok úgy tűnik, hogy hajlandó aktívabb szerepet vállalni a jövőben, és minthogyha a legutóbbi amerikai véleményekből az következne, hogy még az erőnek az alkalmazását sem zárják ki. Én azt hiszem, hogy a Vance Owen terv az ugyan szépnek és hát elfogadhatónak tűnik, de valóban nem jelent megoldást a jelenlegi boszniai helyzetre. Tekintettel arra, hogy a felek nem nagyon akarják elfogadni, hiszen az általános vélemény az, hogy ez a terv egyértelműen a szerbeknek kedvezne, mert hiszen nagyobb területet kapnának Boszniából, mint amennyi eredetileg a szerb lakosságé volt, és a horvátok is, és a bosnyákok is, a muzulmánok is rosszabbul járnának. Tehát ha egy új rendezésben egy ilyenfajta igazságtalanság kerülne be, akkor ez ismételt forrása a további konfliktusoknak. Most ezt látom, hogy az Egyesült Államok is lényegében ezért hát nem akarja elfogadni ezt a rendezési tervet, és valamilyen más a muzulmánoknak jobban kedvező megoldást látna hát elfogadhatónak. Én tartok attól, hogy ha tovább folytatódik ez a konfliktus, akkor a muzulmán világ valamilyen ellenőrizetlen módon beavatkozik, ismert az, hogy Törökországban a népnek a szimpátiája igen erősen a bosnyákok mellett van, és tartanak attól, hogy tovább terjed a konfliktus Koszovóba is.
Meg őszintén szóval Törökország szeretne visszaszivárogni a térségbe, ahonnan kiüzetett a 19. század végén és a balkáni háborúk idején, a 20. század elején.
Elképzelhető, hogy ilyen elképzelések is vannak. De Törökországon túl más muzulmán országok is esetleg szerepet vállalhatnak benne, és ekkor a konfliktus valóban nemzetközivé válik. Tehát mielőtt ez bekövetkezne, valamilyen határozottabb lépésre lenne szükség a nyugat részéről, és a NATO részéről mindenek előtt, mert a NATO képviseli azt a katonai potenciált, amely alkalmas lenne itt a beavatkozásra.
Belgrádban meglehetősen karcsörtető beszédek hangzanak el olykor, hogy hát kérem, mi megküzdöttünk a németekkel annak idején, a nácikkal, a jugoszláv hegyekben is, most is berendezkedhetünk egy hosszabb partizán háborúra, és vannak olyan tartalékaink, és vannak olyan katonai eszközeink, hogy hát a fél világgal felvehetjük a harcot. Az ellenség kép sorában a szerb, a montenegrói sajtó említi Vatikánt, említi Németországot, az Egyesült Államokat, olykor Jugoszlávia más szomszédait, sajnos minket is, Magyarországot. Na most azért a karcsörtető beszédek és a realitás, megkérdezem Matus Jánostól, van-e összefüggés a beszédek és a valós helyzet között? Isten őriz, hogyha egy nagyobb lokális, vagy egy még nagyobb háború tör neki, vajon Jugoszláviának, most már a kis Jugoszláviának tényleg van erre megvédeni magát a külvilággal szemben?
Amint ahogy ezt a beszélgetés során érintettük, Jugoszláviában nagyon sok fegyver halmozódott fel az elmúlt évtizedek során, és nagyon sok tartalék van. Nagyon sok bázist építettek ki, pont, és ezeket a bázisokat decentralizálták az ország különböző részeire. Tehát ami a fegyverekkel való ellátottságot, a tartalék, élelmiszer és egyéb tartalékokat jelenti, biztos, hogy nagyon sokáig tudják még ezt a háborút folytatni. Ami az embereknek a készségét, a hajlandóságát a háborúra jelenti, én abba bízom, hogy egyszer csak kifáradnak ők is, és olyan sokáig nem lehet ezt a háborúskodást folytatni. Természetesen nem lehet szó szerint venni a szerb vezetésnek ezeket a kijelentését, mert nyilván ők el akarják rettenteni a külső erőket attól, hogy beavatkozzanak Jugoszláviába, és ezért használnak erős szavakat és fenyegetést, de én azt hiszem, hogy azt nem lehet teljesen komolyan venni.
Mennyire csapódik le mindaz, amiről beszéltünk mi most a különböző NATO konferenciákon, a különböző katonapolitikai kérdésekkel foglalkozó értekezleteken? Mennyire áll a középpontban most jelenleg Európában ezeken a tanácskozásokon a jugoszláviai válság?
Én úgy tudom, hogy a NATO katonai szerveiben konkrét terveket dolgoztak ki arra vonatkozóan, hogy mit lehetne csinálni a jugoszláviai helyzetben. Sajnos a NATO-ban úgy tűnik, hogy nincs egyetértés a tagállamok között abban a tekintetben, hogy be lehet-e katonailag avatkozni, vagy nem. Nyilvánvaló, hogy azok az országok, mint például Anglia, Franciaország és Spanyolország, amelyek részt vesznek a békefenntartó, az ENSZ békefenntartó kontingenseibe, nagyon óvatosak, hogy a katonai beavatkozás mellett döntsenek, hiszen attól tartanak, amennyiben a NATO beavatkozik, akkor a szerb vagy a kisjugoszláv haderők esetleg
a felkelők
az ő csapataik ellen fordulhatnak, és nyilván, hogy ez politikai problémákat okoz számukra. De én azt hiszem, hogy a NATO-ban nagyon komolyan gondolkodnak azon, hogy katonai szempontból mit lehetne kezdeni Jugoszláviában.
Úgy gondolom, hogy Budapestről vagy bármelyik európai fővárosból nagyon nehéz igazságot tenni, hogy mi történik például Boszniában, vagy Krajnában, vagy másutt a volt Jugoszlávia területén. Míg hátra vannak olyan válsággócok, mint a koszovói esetleges felkelés, Albánia beavatkozása, Macedon kérdés rendezetlensége is nagy aggodalmat szül. Na most ott van a vajdaság, és ott van a vajdasági magyarság, mint tulajdonképpen túsza ennek az egész válságnak, és ez még beláthatatlan következtetésekkel járhat, ez az egész polgárháború eszkalációja. De hát az utóbbi időben nagyon aggasztó hírek érkeznek Moszkvából. A szovjet vezetés korábban, főleg a Kozirjev-Jelcin-féle vezetés, nagyon mértéktartó módon viselkedett, és általában támogatta az EN szankciókat is. Hát az utóbbi időben az orosz parlament nagy nyomást gyakorol az orosz külügyminisztériumra, és most már olyan a nyugati sajtó olyan szalagcímekkel lát éppen napokban napvilágot, hogy Jelcin megállt szeretne parancsolni Horvátországnak, az oroszok a szerbek oldalán aktivizálódnak. Na most az orosz kormány természetesen a jelenlegi útlevélrendszer mellett képtelen kiszűrni, hogy milyen katonaköteles fiatal emberek, vagy tisztek, vagy nyugdíjas tisztek távoznak az országból, és csatlakoznak mind önkéntesek a boszniai szerb felkelőkhöz. És mégis nem lát komoly változást, negatív változást Moszkva magatartásában?
De nekem is az az érzésem, hogy Moszkvában növekedett a szimpátia a szerbek iránt. Viszont az egy nagyon fontos dolog lenne, hogyha a jó együttműködés Oroszország és a nyugati hatalmak között megmaradna, mindenek előtt az ENSZ-ben, az ENSZ biztonsági tanácsában, mert hiszen az elmúlt 2-3 év alatt az ENSZ azért tudott a nemzetközi válsághelyzetekben aktívabban és hatékonyabban fellépni, mint korábban, mert a biztonsági tanácsnak az állandó tagjai, beleértve Oroszországot is természetesen, sokkal nagyobb mértékben egyetértettek a nemzetközi válságok megítélésében és a válságok rendezésére irányuló akciókban. Most, ha Oroszország ettől az egyetértéstől eltér, tehát valamilyen külön politikát kezd folytatni, akkor ez az egész veszélybe kerül, és az ENSZ-nek a cselekvőképessége, a hatékonysága a nemzetközi válságokban jóval csökken. Ott van a másik kérdés, Kínának a további magatartása. Én a kínai együttműködésben sem vagyok annyira biztos, ami a biztonsági tanácsnak a munkáját illeti, és akkor már két állandó tagállam a biztonsági tanácsban esetleg kilép ebből az egyetértésből, és ez egy nagyon-nagyon szomorú fejlemény lenne.
És még valami. Napjainkban viszonylag könnyű ellenőrizni, hogy mely úton érkeznek fegyverek a kis Jugoszlávia területére az ENSZ embargókat kijátszva. Az utóbbi időben fegyverszállításról is ír a világ sajtó, hogy a fák államok egyre több fegyvert szállítanak, még pedig modern fegyvereket. Hogyan lehetne ezt kivédeni? Milyen eszközökkel?
Szerintem a NATO-nak lenne ebbe például fontos szerepe. NATO egységekkel lehetne ellenőrizni azokat a vízi és szárazföldi utakat, például az adriai partvidéket, a Dunát, ahol nyilvánvaló ezek a fegyverszállítások és más szállítások, amelyek az ENSZ embargót megsértik, ezek lezajlanak. Mert azok az országok, amelyek ezen a területen helyezkednek el, Románia, Magyarország, Bulgária, nemzeti erőikkel azt hiszem egyszerűen nem képesek arra, hogy az embargó betartását is ellenőrizzék. Tehát ha NATO-nak valamilyen szerepe lehet a jugoszláviai válságnak a megoldásában, és a konkrét fegyveres beavatkozástól tartózkodni akarnak, akkor az embargó szigorítása az egy megoldás lehet.
A Szabad Európa Rádió 1993. február 28-án sugárzott műsorát hallották. Matus János politológussal, katonai szakértővel beszélgetett Kun Miklós. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.